Tonok áttekintése 2, 2009. március 5-e.
Drága testvérkéim, ez még nem a vég. Hallod, Viola? Ez még nem a vég. És ezeknek az összességéből, illetőleg az évvégi vizsga azért az nagyon sokat nyom alatba. Az majdnem annyit ér, mint ez az összes dolgozat. Úgyhogy bőven lesz alkalmatok még arra, hogy javítsatok. Három, ha jól számolom, három rögt dolgozat lesz még, illetőleg kettő, mert a harmadik az már évvégi lesz. Tehát kettő rögt dolgozat. Kaptok évvégén egy összefoglalót, igen. Ahogy tavaly is kaptatok egy összefoglalót, idén is adok egy összefoglalót. Lesz majd most elkezdjük a pneumatológiát, most ebben a pillanatban, és aztán erről fogunk majd írni egy rögt dolgozatot. Aztán lesz majd az ekléziológia, ugye a gyülekezettan, arról is fogunk írni egy rögt dolgozatot, és aztán az eszkatológiával zárjuk be a fél évet, de arról már nem írunk rögt dolgozatot, mert akkor utána már a záróvizsga jön, úgyhogy még kettő darab rögt dolgozatot fogunk írni. Majd legközelebb úgy csináljuk, hogy előre így nagyjából megadom a témákat, hogy miből kell fölkészülni. Bár hát itt minden kérdés fontos, de ezért nem tettem. Jó, a Szent Szellem, pneumatológia, egy új téma, egy új tan, ez is egy, hagyd ne mondjam, mindegyik nagyon fontos, de ez is egy nagyon fontos tan. A Szent Szellem tanával kapcsolatban nagyon-nagyon sok félreértés van, nagyon sok tévtanítás van, nagyon sok helyen rosszul értelmezik a szellemnek a munkáját. Van, ahol egyáltalán úgy kezelik a Szent Szellemet, mint egy erőt, tehát nem személyként kezelik, hanem Istennek az erejeként kezelik a Szent Szellemet, hogy az csak egy erő. Van, ahol vannak olyan mozgalmak, ezek a karizmatikus mozgalmak, főleg a pünkösdisták, akik túl nagy szerepet tulajdonítanak a Szent Szellemnek, a Szent Szellem ajándékainak. Meg fogjuk majd nézni azt is, hogy mik a szellemnek az ajándékai. Tehát nagyon sok tévtanítás van ezzel kapcsolatban. Vannak olyan gyülekezetek, ahol azt tanítják, hogy csak akkor van meg a Szent Szellem, hogyha az párosul valamilyen szellemi ajándékkal, teszem azt nyelveken szólással. Vagyis, hogyha tudsz nyelveken szólni, az annak bizonyítéke, hogy megvan a Szent Szellem. Ha nem tudsz nyelveken szólni, hát így jártál. Tudod, nincs meg a Szent Szellem, de hát remélhetőleg mire a pneumatológiára a végére érünk, addigra mindenkinek a számára teljes mértékben világos lesz az, hogy nincs köze a Szent Szellem ajándékainak a Szent Szellem jelenlétéhez. Nyilvánvalóan a Szent Szellem jelenléte az mitől függ? Pontosan abban a pillanatban, hogyha elfogadott hitben Jézus Krisztust, mint személyes megváltót, abban a pillanatban megkapod a Szent Szellemet. Vagyis a Szent Szellem belét költözik, megeleveníti a halott szellemedet, sőt, nem csak hogy megeleveníti, de összekeveredik. Figyelj, ez egy olyan folyamat, ami talán ahhoz lehetne leginkább hasonlítani, hogyha iszol egy teljes kávét. Tudod, van a kávé, abba beleöntöd a tejet, és aztán összekevered, abba benne van a tej is, meg benne van a kávé is, de már soha többet nem tudod szétválasztani. Most ugyanígy történik. Ott van a halott szellemed, ugye a bűn miatt halott szellem, és aztán amikor megtérsz, akkor Isten szelleme a te halott szellemedet feleleveníti, de úgy, hogy összekeveredik vele, egyé lesz tulajdonképpen a házasságban a szex az tulajdonképpen egyrészt ezt szimbolizálja, ezt a ketten egyé lesznek, hogy hogyan tudnak ketten egyé olvadni, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, hogy ha a Szent Szellem egyszer felelevenítette a halott szellemedet, és ugye tanultuk az örök biztonság tanát, hogy onnan soha többet nem fog távozni, soha többet nem fog távozni. Tehát nem feltétele annak, hogy legyen egy ajándékod, nem feltétele annak, a jelenléte annak, hogy bármit is tud csinálni, hanem egyedüli egy feltétele a jelenlétének az, hogy elfogad Jézus Krisztus személyes megváltódnak. Szent Szellem tana. Elsődlegesen ugye azt tárgyaljuk, hogy a szellem az a személy. Tehát nem egy erő, nem valami elképzelés, hanem a Szent Szellem az egy igenis egy személy. Ugye mi kell a személyiséghez? Három dolog, ezt tanultuk már múlt órán, mármint ugye a múlt szemeszterben. Értelem, érzelem, akarat. Pontosan ez a három tényező kell ahhoz, hogy valakit személynek tituláljunk. És hát nézzük meg az értelmet Szent Szellem esetében. Róma 8.27 azt mondja, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Vagyis vizsgálódik, tudja, van tudása, van értelme. Aztán a következő az érzelem, Efézus 4.30, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szellemét, aki által megpecsültettetek a teljes válság napjára. Micsoda fontos versek itt, csak így most, ahogy azt olvasom, azt tudjátok, hogy ez volt az egyik kulcsvers az örök biztonságunkra. A Riley ezzel, olvastátok a Riley tényleg? Na, ott ez volt az egyik bizonyíték, ugye, hogy a válság napjára, tehát nem addig a napig, amíg el nem buksz, hanem a válság napjára. Ez az érzelem, ne szomorítsátok meg. Nyilvánvalóan egy erőt azt nem lehet megszomorítani. Az erőnek nincsenek érzelmei, hanem nyilván, hogy ezt csak egy személlyel lehet megtenni. Aztán van akarata, 1 Korintus 12.11, de mindezeket is ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, mint akarja. Itt nyilvánvalóan a szellemi ajándékokról beszél, és a szellem ezt úgy osztogatja mindenkinek, ahogyan ő akarja, tehát a saját szabad akarata szerint osztogatja ezt. Úgyhogy egyértelműen bizonyítható, hogy a Szent Szellem a személy, van értelme, érzelme és akarata. Aztán személyes cselekedetei vannak. Meggyőz. És János 16.8, és az, amikor eljő, megfedi a világot, és ez a megfedi, ez az elekho, ez az első szó, ami ide föl lett írva, és ez azt jelenti, hogy meggyőzni. Tehát amikor eljön, akkor meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Elekho, meggyőzni. Aztán a személyes cselekedetein belül vezet, János 16.13, de mikor eljő, amaz, aki igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és bekövetkezendőket megjeleníti néktek. Tehát vezet, elvezérel, ez a második szó, hodegeó. Hodegeó, utat mutatni, azt jelenti pontosan. Hodegeó, utat mutatni. Aztán csodákat tesz, Abcsel 8.39. Amikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadá Filipet, és többé nem látta őt a komornik, mert tovább méne az útján örömmel. Ugye itt ez, amikor azt a szerecsen fickó megtért, és aztán amikor bemerítkeztek, akkor Filipet elragadta az Úr, csodákat tesz, pontosabban a Szent Szellem ragadta el. Oké, aztán közben jár.
Nincs szó hozzá?
Ehhez nincs szó. Szó sincs hozzá. Igen. nem mindegyik, oké, ezeket a görög szavakat jó, hogyha tudjátok, de nem mindegyiket kérem, csak amelyik így fontosabb. Igen, így is lehet mondani, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy amelyik fontosabb, tehát amelyik ilyen létfontosságú. Hogy azért így tisztában legyetek dolgokkal. Csodákat tesz, ez volt. Közben jár. Milyen fontos szolgálata ez Szent Szellemnek. Közben jár. Róma 8.26. Hasonlatos képpen pedig a szellemi segítségre van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga szellemesedezik mi életünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Imádkozik értünk, közben jár az atyánál, és csak értünk, imádkozik, mert mi nem tudunk imádkozni, nem tudunk kérni, de amit mi nem tudunk kérni, azt a Szent Szellem kéri helyettünk, tehát közben jár. Mint ahogy mi is közben járunk más testvérekért, hogyha valakinek valami baja van, akkor közben járunk. Most is folyik egy imaharc az egyik testvérünkért, egy imalánc zajlik most ezekben a napokban, egy testvérünkért közben járunk folyamatosan, naponta kétszer imádkozunk ezért a testvérért, és a Szent Szellem ugyanígy jár közbe mi érettünk. Oké? Tehát ennyi volt a személyes cselekedetek, aztán személyre jellemző tulajdonságai vannak. Személyre jellemző tulajdonságai vannak. Hát többek közt ugye hazudhatunk neki. Egy erőnek, egy elképzelésnek lehet hazudni? Nyilván annak nem lehet hazudni, tehát itt még mindig a személyességét bizonygatjuk. Személyre jellemző tulajdonságai vannak, hazudhatunk neki. Abcsel 5.3.4. És mindnyájan azt hiszem ismeritek ezt a történetet, ez Anániás és Szafira története, ahol is ugye eladták a telküket, és az árából letagadtak, és csak egy bizonyos részét vallották be, és aztán Péter azt mondja neki, Anániás, miért foglalta el Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Szellemet, és meződnek árából félretégy? Nem, de megragadva néked maradt volna meg, és elragadva te hatalmadban volt, bocsánat, eladva te hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted a szívedben? És most figyeljetek, nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Itt nem csak személyként kezeli a Szent Szellemet az írás, hanem egyenlővé teszi Istennel. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye itt azt mondta, hogy miért hazudtál a Szent Szellemnek? Először azt mondja, hogy miért csaltad meg a Szent Szellemét, és ez a pseudomáj, ez a hazudni szó, pseudomáj, miért hazudtál a Szent Szellemnek, és aztán a végén azt mondja, hogy nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Tehát egyenlővé tette Istennel. Aztán ellenállhatunk neki, ez a második, a személyre jellemző tulajdonságok közül, ellenállhatunk neki. Abcsel 7.51. Keménynyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Szellemnek ellene igyekeztek, és ez az antipipto, és ez azt jelenti, hogy ellenségesnek lenni. Tehát ellenállhatunk, ellenségesek lehetünk a Szent Szellemmel, de csak egy személlyel lehetünk ellenségesek, egy erővel szemben ugyancsak nehezen tudnánk ezt megtenni. Oké? Aztán engedelmeskedhetünk is neki, és ez Abcsel 10.19, és amíg Péter a látás felül gondolkodik, mondané ki a Szent Szellem, íme három férfiú keres téged, és aztán ugye itt a folytatásban azt olvashatjuk, hogy aztán Péter engedelmes volt, és elment ezekkel az emberekkel, és aztán így Cornélius megtérhetett. Oké? Aztán Egy nagyon fontos tétel, hogy káromolható a Szent Szellem. Káromolható. És erről egy gondolatot muszáj megosztanom. Ki tudja azt, hogy mi az, hogy a Szent Szellemet káromolni? A Szent Szellem káromlása az, hogy a szellem munkáját az ördögnek tulajdonítják. Ez a szellem káromlása. A szellem munkáját az ördögnek tulajdonítani. Hogyha itt megnézed Máté 12.31-ben, ott ugye azt írja, és azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a szellem káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Ez egy főben járó bűn. Mellesleg csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezt ma egy hívő nem tudja elkövetni. Ezt a bűnt egy hívő nem tudja elkövetni. Ma arra mondjuk, hogy káromolja a Szent Szellemet, aki gyakorlatilag nem fogadja el Jézus Krisztus személyes megváltójának, mert hogy nem hiszi el, hogy mindaz, amit ő tehet, azt meg is teheti, vagy meg is teszi, hanem visszautasítja, nem fogadja el, és ezzel káromolja a Szent Szellemet, de ezt egy hívő nem követheti el. Úgyhogy azok az egyházak, ahol azt tanítják, amit Viola mondott, hogy káromolod a Szent Szellemet, és az nincs megtérve, de nem a cselekedetével, illetve nem a szavaival káromolja a Szent Szellemet, hanem magával, azzal a cselekedettel, hogy nem fogadja el őt személyes megváltónak. Ez egy nagyon fontos tétel, hogy szeretném, hogyha ezt világosan látnánk. Vannak, és erről egyébként a Ryrie ír, úgyhogy majd olvassátok el. Vannak ilyen kimondottan messiási csodák, ami előre megvan profétálva, hogy csak Isten teheti, csak a messiás tehet meg bizonyos dolgokat. És ilyen a vakoknak a meggyógyítása. És itt ugye azt olvashatjuk Máté 12-ben, ezt itt meggyógyította a vakot, és aztán az írástudók azt mondták, hogy az ördögnek a segítségével, Belzebubnak a segítségével tette ezt. És ez maga a Szent Szellemnek a káromlása. Mert Jézus a csodáinak egy jelentős részét, a többségét, azt a szellemnek az erejével tette, szellem által tette, a Szent Szellem segítségével tette. És hogyha erre azt mondod, hogy ezt az ördög által tette, akkor ezzel káromlod a Szent Szellemet. És ez egy főben járó bűn, azt mondja, hogy ez nem bocsátatik meg sem ebben a jelen való világban, sem az eljövendő világban. És nyilvánvalóan, hogyha megnézzük a megváltatlan embereket, akik pokolra kerülnek, ott már nem lesz bűnbocsánat, ott már nem fog ez az állapot megváltozni, örök életükbe szenvedni fognak, örök életükben Oké? Egy-két ilyen messiási csoda, 2 Mózes 4.11, ugye ott Isten elhívja, illetőleg itt pontosan arról van szó, hogy csak Isten tudja meggyógyítani a vakságot, elhívja Mózest, Mózes ott akadékoskodik, hogy ő nem tud rendesen beszélni, és akkor azt mondja Isten, hogy miért, ki adta a szájat, ki adta a nyelvet, ki tud némává és beszélővé tenni, vakká és látóvá tenni, csak is én az Isten. És aztán Ézsaiás 29.18 azt mondja, hogy abban az időben majd a nem látók látnak, és ugyanerről beszél 35.5 is, ami messiási profécia, vagyis hogy ez volt az egyik bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus a messiás, hogy ő vakokat gyógyított, hogy megérintett leprást. Ezek mind olyan csodák, amit a Szent Szellem ereje által csinált, és ami messiási csodaként van megprofétálva. De erre, ha azt mondod, hogy ezt az ördög által csináltad, akkor ezzel káromlod a Szent Szellemet. Oké, ez világos a káromlás? Mert ez efelől nagyon sokat évtanítás, tehát nagyon sokat mellé beszélnek, azért szeretném, hogy ezt világosan látnánk. Ez mindenki számára érthető, világos? Oké, akkor menjünk tovább. Megszomorítható a Szent Szellem. Efézus 4.30, és meg ne szomorítsátok az Istennek ama szellemét. Megszomorítható, hogyha bűnt követsz el, vagy elbuksz, akkor a szellem megszomorodik. Hogyha olyan dolgokat teszel, ami nem Isten szerinti, akkor a szellem megszomorodik. De ez megint nem azt jelenti, hogy akkor most a szellem megszomorodott, és akkor kiugrik belőled, és ott hagy téged, és tudod, mert akkor a Szent Szellem nem Isten lenne, hanem egy durcás gyerek, tudod, aki összeráncolja a szemöldökét, ha nem kap csokoládét, összeráncolja a szemöldökét, bemegy a sarokba és duzzog. Szent Szellem Isten, ő nem duzzog. Csak egész egyszerűen, mivel személy, vannak érzelmei, és bántja őt, fáj neki az, hogyha olyan dolgokat teszel, ami nem Isten szerinti. Figyelj, Pastor Stevensnek van egy bukletje, abban azt írja, és számomra ez egy ilyen harang volt, tudod, nagy csengő, hogy benned élő Szent Szellem minden gondolatodat hall. Minden gondolatodat hall, minden szavadat hall, és a kimondatlan szavaidat, vagyis a gondolataidat is ismeri. Csak gondolj bele. Az neked, hát nem tudom, hogy neked jó-e, de hogy a Szent Szellemnek nem jó, az egészen biztos, mert hogy sokszor gondolatban olyan dolgokat mondunk másokra, vagy akár saját magunkra, ami hát igenis megszomorítja a Szent Szellemet, de ez a megszomorodás, ez helyreállítható szerintetek? Helyreállítható, abszolút helyreállítható, hogyha megszomorítottad a Szent Szellemet, akkor csak megvalod 1 János 1.9 szerint Istennek a vétkedet. És...
Igen, csak bocsánat, Istennek vallom meg. Ezt akartam kérdezni, hogy foglalkozom én a Szent Szellemmel?
Hát foglalkozom, mert
a Szent Szellem... foglalkozom, hogy Jézussal elbeszélgetek, de ezt nem szoktam mondani, hogy drága Szent Szellem, most képzeld el meg, stb.
Hát lehet, hogy itt személy szerint nem szólítod meg, de hogyha azt mondod, hogy drága Istenem, akkor megszólítottad a Szent Szellemet, mert Isten az ugye a Szent Háromságon belül... Hát nyugodtan imádkozhatsz hozzá, mert ugyanúgy Isten, és ő él benned, tehát a Szent Szellem az, aki benned él, és nyugodtan megszólíthatod, nyugodtan imádkozhatsz hozzá, nyugodtan beszélsz hozzá. Én szoktam hozzá beszélni, én szoktam neki mondani, hogy Uram, itt élsz bennem, takarítsd ki a templomodat, takarítsd, annyi kosz van benne, mocsok van benne, csinálj egy tavaszi nagy takarítást. Még nálunk is kézzel, de még nálunk is. És ez így lesz egész életünkben. Képzeld el, hogy így lesz egész életünkben. Ez nem fog javulni. Oké, tehát megszomorítható. Aztán megsérthető, vagy megbántható, bizonyos fordítások más-mást írnak. Ez Zsidók 10.29-ben olvashatod. Gondoljátok meg, mennyivel súlyabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Isten fiát megtapodja, és a szövetségének vérét, melyen megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek szellemét bántalmazza. 10.29. Enubrizó, ez a bántalmazni. Bosszantani, bántani, egészen pontosan ez a fordítás. Bosszantani, bántani. Tehát személyre jellemző tulajdonságai vannak, hazudhatunk neki, ellenállhatunk neki, engedelmeskedhetünk neki, káromolható, megszomorítható, megsérthető vagy megbántható. Oké? Megvan mindenkinek? Aztán személyként viszonyul személyekhez. Például az apostolokhoz, Apcsel 15-28. Mert tetszék a Szent Szellemnek és nékünk, hogy semmi több teher ne vetessék tire átok ezeken a szükséges dolgokon kívül. Igen, Apcsel 15-28. Személyként viszonyul más személyekhez. Ugye itt a jeruzsálemi zsinatról van szó, ahol is azt tárgyalják az apostolok, hogy kell-e megmetélkedni ahhoz, hogy üdvözüljél, vagy elég csak hinni, és aztán a Szent Szellem személyként beszél az apostolokhoz, és itt ezt olvashatod, mert tetszék a Szent Szellemnek, hogy azt mondja a Szent Szellem, hogy nem kell nagyobb terhet rátok tenni, mint amekkora amúgy is lészen. Jó. Aztán személyként szólt Jézushoz. János 16:14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjeleníti néktek. Személyként viszonyul Jézushoz. Aztán személyként viszonyul a Szent Háromsághoz. Máté 28:19. Ugye megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. 2 Korintus 13:13. Ugyanehhez. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellemnek közössége mindnyájatokkal. Oké? Aztán saját erejéhez. Lukács 4:14. Jézus pedig megtér a Szent Szellem erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken. Ez a dinamis, vagy dynamis, ez a cselekvő erő, Istennek az ereje, dynamis, cselekvő erő, igen. Ez amikor Istennek a cselekvő erejéről beszélünk, akkor ez a dynamis, az, ami ezt kifejezi. És aztán ugyanehhez a témához, saját erejéhez kapcsolódik még Abcsel 10:38. I Korintus 2:4. Ez azt mondja, hogy és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem a Szent Szellemnek és erőnek megmutatásában. Pontos a fordítással, ezt úgy lehetne fordítani, hogy a Szent Szellem erejének megmutatásában, vagy Szent Szellem ereje által való megmutatásában. Itt szintén a dinamis szó szerepel. Nyilvánvalóan ezt, amikor aki már vette a tanok egyet, és az igazi teológián túl van, azt tudja, hogy a Szent Szellem és Isten, ugye, mert ott tanultuk Istennek a hármasságát, a Szent Háromságról tanultunk, de nyilvánvalóan, hogyha a pneumatológiáról tanulunk, akkor meg kell említenünk ezt, hogy a Szent Szellem Isten, és erre néhány bizonyíték. A nevei elárulják. Jézus szelleme, ez az egyik név, ami, ahogy szerepel az írásban. Abcsel 16:7. Misa felé menvén igyekeznek vala Bituniába jutni, de nem ereszti őket a szellem, tudnilik Jézus szelleme. Abcsel 16:7. Aztán szerepel úgy is, hogy Istenünk szelleme. Ez 1 Korintus 6:11. Azt mondja, hogy ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, és ami Istenünk szelleme által. Istenünk szelleme által. És aztán a másik vigasztaló, ez szintén arra utal, hogy a szellem Isten, és itt a másik szón van a hangsúly, azt mondja, hogy és én kértem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökré, és ez az allos szó, amit legalul van, allos, ez pontosan azt jelenti, hogy azonos minőségű, vagyis ugyanabból hát egy nagyon rossz hasonlattal, vagy nagyon rossz példával, ugyanabból az anyagból készül, csak hát ez így az Úrral kapcsolatban eléggé eléggé furcsa, de ez a legjobb példa, ugyanabból az anyagból készült, és ez ezt jelenti, az allosz. Oké? Azonos minőségű. Tehát a Szent Szellem, Isten, ez ennek az első az, hogy a nevei által bizonyítható, aztán isteni tulajdonságai vannak. Ugye a Szent Szellem is örökkévaló, tehát a Szent Szellemnek ugyanúgy megvannak az isteni attribútumai, mint az Atyának és a Fiúnak. Tehát a Szent Szellemnek is ugyanúgy, mivel hogy egyértelmű, ő is Isten, ugye? Örökkévaló. Ez az egyik. Örökkévaló. Zsidók 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Örökkévaló.
Sima
9.14. Zsidók. Sima zsidók 9.14. Aztán mindenütt jelenvaló, Zsoltárok 139.7, igen, 139.7, azt mondja, hova menjek a te szellemed elől, és a te orcád elől hova fussak? Nem tudok sehova elbújni, nem tudok sehova menni, mert a szellem mindenhol jelenlévő, mindenhol ott van. Aztán mindentudó, 1 Korintus 2.10, ugye, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem minket, mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 11. vers, mert kicsoda tudja az embernek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek a szelleme, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme. Tehát mindentudó. A szellem mindentudó. Felírjátok ezeket a verseket? Fontos, hogy és aztán otthon nézegessétek is meg, mert akkora nagy áldás ezen így gondolkodni összességében. Aztán mindenható, 1 Péter 3.18, a mindenhatóságában ugye az van, hogy mert Krisztus is, 1 Péter 3.18, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevítetnén szellem szerint, vagyis a szellem szerint való feltámasztása, hogy a szellem része volt Jézusnak a feltámasztásában, és erről majd később még ezt a verset egyszer megnézzük. Oké? Aztán a következő a szeretet. Galácia 5.22. De a szellemnek gyümölcse a szeretet. A szellemnek gyümölcse a szeretet. Szerintetek hány gyümölcs van? Bingo. Egy. Így igaz. A szeretet a gyümölcs. És az öröm, a békesség, a béketűrés és a szívesség, a jóság, a hűség, ezek mind a szeretetnek a megnyilvánulásai. Ha elolvasod 1 Korintus 13-at, akkor találkozol ezekkel ott. Oké, aztán igaz, ez a 6. pont, 1 János 5-6. Azt mondja, hogy a bérésze és a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. A szellem az igazság. Mit mondott Jézus? Így igaz. János 14.6-ban azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Így igaz. De a szellem is igazság, isteni attribútumai vannak. És aztán végezetül szent. Máté 12.31-32. Ezt már néztük, ezt a verset egyszer, ugye? Ez a káromlással kapcsolatos. Máté 12.31-32. Azt mondom, azért néktek minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a szellem káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem más világon meg nem bocsátatik. Oké, ez a szentségéről beszél, a Szent Szellem szentségéről. Aztán nézzük meg a kapcsolatát a Szent Háromsággal, ez egy újabb alcím, kapcsolata a Szent Háromsággal. És ezt megnézzük, és aztán azt hiszem, hogy akkor szünetet fogunk tartani, és utána, szünet után megnézzük még a többit, és kapcsolata a Szent Háromsággal, Abcsel. Itt tulajdonképpen az Ószövetségben, az Ószövetségi neveivel kapcsolatban van, tehát Isten neveivel kapcsolatban van ez, az Adonai és a Jahve szónak megfelelően használja itt Abcsel 28-25-26-ban. Azt mondja, mivel pedig egyezének meg egymással eloszlának, miután Pál, ez egy, nézd már, nem tudok olvasni, uram, csak segíts, mert nem látom. Mivel azért nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá. Jól szólott a Szent Szellem Ézsaiás proféta által, ami atyánknak mondván, eredj el a néphez és mondd, halván halljatok és ne értsetek, és nézve nézetek és ne lássatok. És Ézsaiás 6:9-10-ből idézett itt, és az Adonájnak megfelelően használta itt a Szent Szellemet. Jól szólott a Szent Szellem, és ez az Adonájnak megfelelő nevet használt itt a Abcsel 28-25-ben. És Ézsaiás 6:9-10-ből idézett. Ézsaiás 6:9-10. Aztán egy másik név, Jahve, ez zsidók 10:15-17, bizonságot tesz pedig erről minékünk a Szent Szellem is, mert minek utána előre mondotta, ez az a szövetség, amely köttetök velük, ama napon után mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe és az ő elméjükbe, írom azokat, azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé nem emlékezem meg, és ez Jeremiás 31:31-34-ig, és itt a Jahvénak megfelelően használja a zsidók levél szerzője. Igen, zsidók 10:15-17-ig. Bizonságot tesz pedig erről minékünk a Szent Szellem, és ez a Jahvénak megfelelő szó itt. Jeremiás 31:31-34-ig, igen. Tehát a Szent Szellem egyenlő Adonájjal és Jahvével, ezt néztük meg most, ugye a kapcsolat a Szent Háromságon belül. Aztán a Szent Szellem egyenlő Istennel, Abcsel 5:3-4, és ezt már néztük, ugye? Nem embernek hazudtál, hanem Istennek, egyenlő Istennel. És aztán egyenlő az Atyával és a Fiúval. Máté 28:19. Ezt is néztük már, elmenvén azért tegyetek tanítványok minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tehát egyenlő az Atyával és Fiúval, ugyanerről tanúskodik 2 Korintus 13:13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Amen. Ez 2 Korintus 13:13. Oké, az alcím kapcsolatok Szent Háromsággal. Az első pont az volt, hogy a Szent Szellem egyenlő Adonáj és Jahvéval. Aztán a második pont, Szent Szellem egyenlő Istennel, és a Szent Szellem egyenlő az Atyával és a Fiúval. Oké? Nagyon szívesen kérdezzetek, ha valami nem világos, hogy meglegyen, mert amikor készültök a vizsgára, akkor fontos, hogy pontos jegyzeteitek legyenek. A Szent Szellem szimbólumait nézzük meg még akkor ez alatt, a 10 perc alatt, ami hátra van az órából. Vagyis, hogy milyen név alatt találod még meg az új írásban többek közt, de szimbólumokról beszélünk. Olyan, mint olaj például. Olaj. Mondom majd a verseket, és utána azt, hogy mit jelent. Olaj. 1 Sámuel 10.1. 1 Sámuel 16.13. Valamint Lukács 4.18. És Jakab 5.14. És ez a felkenetést, gyógyítást és megáldást jelent, annak a szimbóluma. Aztán a Szent Szellem szimbóluma a víz. Ezékiel 36.25. Ézsaiás 44.3. És Titus 3.5. Ezékiel 36.25. Ézsaiás 44.3. És Titus 3.5. És életet hoz, felüdít, megtisztít. Ebben az értelemben használják. Aztán a Szent Szellem szimbóluma a tűz. Máté 3.11, Lukács 3.16, és Abcsel 2.3. Máté 3.11, Lukács 3.16, Abcsel 2.3. És Isten jelenléte, védelme, ereje és tisztító ítélete az, amit jelent. Isten jelenléte, védelme, ereje és tisztító ítélete. Aztán a negyedik a szél, János 3, 3-8-ig, aztán 2 Péter 1, 21, tehát János 3, 3-8-ig, és 2 Péter 1.21, teremtés és újjászületés az, amit jelképez. 1 Mózes 1, igen. És ott lebegett a, így igaz, a vize. Igen, a szél, mert hogy a szellem az a szélnek a megfelelője. Föld még kietlen és puszta volt a mélység fölött, sötétség volt, de Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Oké? Okay? Újjászületés. Ez János 3, ugye? Nikodémus elvtárs. Oké, aztán galamb. Ez az ötödik. Galamb. Jézusra hogyan szállt le a Szent Szellem galamb képében? Így igaz, amikor keresztelő János megkeresztelte. Máté 3.16, Márk 1.10, és Lukács 3.22. Lukács 3.22, Máté 3.16, Márk 1.10, Lukács 3.22. És szeretetre, békességre és gyengődségre lehet asszociálni ezen keresztül. Szeretet, békesség, gyengédség. Oké, 6-os zálog. 2 Korintus 1.22. Efézus 1.14. És ez tulajdonképpen mint egy garancia, biztos ígéret, így lehet tekinteni rá. Ugye itt Efézus Azt mondja itt Efézus 1.13 és 14, hogy ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségtek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Szellem, örökségünk zálogával, hogy megtartsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására, örökségünk zálogával, vagyis ez mint egy biztos ígéret, mint egy garancia arra, hogy meg vagy váltva, hogy ez az a pecsét, amit nem lehet letörni. Múlt órán beszéltünk róla, ugye, hogy a Szent Szellem itt, pontosan itt a Szent Szellem pecsétje, az a császár pecsétjével azonos értelemben van használva, és ha a császár pecsétjét illetéktelen személy feltörte, akkor őt és a családját is kiirtották, úgyhogy ez feltörhetetlen, nem lehet érinteni. Ez is az örök biztonságunkról beszél, ugye annak kapcsán említettük meg ezt a verset. Aztán pecsét, 2 Korintus 1.22, ugyanúgy, mint az előzőnél, itt Efézus 1.13, 14 és 4.30. Tehát 2 Korintus 1.22, Efézus 1.13, 14 és 4.30. És ebben nem megyünk most bele, mert a 63. fejezetben részletesen fogjuk tárgyalni a Szent Szellemnek az elpecsételő munkáját, úgyhogy majd ott visszatérünk rá, csak mint pecsétként is szerepel. És aztán végezetül 8. bor, Lukács 1.15, Efézus 5.18, és igazándiból igazi örömre utal. Oké, innen folytatjuk, és akkor most tartunk 35-ig egy szünetet, 35-kor kezdjük. Folytassuk! Drága Úrunk, köszönjük neked a jelenlétedet, köszönjük az igédet, Uram, és kérünk téged, hogy eleveníts fel minket, Uram, ébresz fel minket, adj éberséget nekünk az óra hátralévő részére, taníts minket, Urunk, és csak köszönjük neked, te drága nevedbe. Kérünk téged, hogy áldj meg minden bibliaiskolás tanárt, és minden bibliaiskolás diákot ma este, Uram, és csak szólj, és legyél jelen, Uram. Köszönjük a te drága nevedben, Jézus. Amen. Oké, megnéztük a Szent Szellem szimbólumait. Egy újabb alcím, és ez a Szent Szellem jelenléte, és ez egy érdekes téma. Az Ószövetségben jelen volt a teremtésben, az az első pont, a teremtésben jelen volt. 1 Mózes 1.2. Ugye ezt a verset az előbb olvastuk fel. Aztán Jób 26.13. És 27.3 szintén Jób. Aztán, sőt, van még itt két vers a teremtéssel kapcsolatban. A szintén Jób 33.4. És Zsoltárok 33.6. Oké, aztán ugye, amikor a Biblia íródott, ott az ihletésben is nagyon aktív szerepet vállalt. Jelen volt az ihletésben, Mikeás 3.8. Máté 22.43. És ugye emlékeztek még, akik vették a bibliológiát, hogy 2 Péter 1.21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Oké. Aztán jelen volt emberekben, és ez érdekes módon történt. Itt lesz 3 alpont. az A az egyesekben benne volt, tehát volt olyan, és most az Ószövetségről beszélünk, ugye még emlékeztek, hogy volt olyan, hogy egyesekben benne volt. 1 Mózes 41:38. Mondd azért a fáraóhoz ő szolgáinak, találhatnánk ki ehhez hasonló férfit, akiben az Isten szelleme van. És ugye itt Józsefről beszélünk, amikor József megfejtette a fáraónak az álmát. 1 Mózes 41:38. Aztán 4 Mózes 27:18. Az Úr pedig mondta Mózesnak, vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben szellem van, és tedd őre áll te kezedet. Józsuéban is ott volt a Szent Szellem. 4 Mózes 27:18. És aztán Dániel 4:8. Végezetre bejöve elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a Szent Istennek szelleme van, és mondám néki az álmot. Dánielben is ott volt benne a Szent Szellem. Egyébként az Ószövetségben nem ez volt jellemző. Az Ószövetségben úgynevezett rajta nyugvó Szent Szellem volt. Tehát nem benne lakozó Szent Szellem, mint ahogy most az Új Szövetségben, a kegyelem korában bennünk lakik a Szent Szellem, de az Ószövetségben az volt a jellemzőbb, hogy a rajta nyugodott át, rászállt, azt olvashatod sok helyen az írásban, és akkor rászállt a Szent Szellem. És ebből fogunk most egy pár verset megnézni. De itt bennük volt, igen, tehát 1 Mózes 41:38 József, 4 Mózes 27:18 Józsué, és Dániel 4:8-ban, Dánielben, ezekben a személyekben benne volt a Szent Szellem. Tessék? 4:5? Akkor 4:5, mert itt elcsúszás van a két Biblia számozása között. Akkor a 4:5 a jó, akkor a 4:5 a jó. Oké, aztán a rászállt, vagy a rajta nyugvó Szent Szellem, 4 Mózes 24:2, és amikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izraelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint, és Istennek szelleme vala ő rajta. Istennek szelleme vala ő rajta. Aztán Bírák 3:10, és az Úrnak szelleme vala ő rajtuk. És itt az Otnielről van szó. És az Úrnak szelleme vala ő rajtuk. Bírák 3:10. Aztán 1 Sámuel 10:10, és amikor elmének Ama hegyre, ímé a profétáknak serege vele szembe jövel, és Isten szellemének őre áll szála, és itt Saulról van szó, Saulra szállt a Szent Szellem. És végezetül Sámuel 16:13, vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkené őt testvérei közül, és attól a naptól fogva az Úr szelleme Dávidra szála, és azután is felkele aztán Sámuel, és elméne Rámába, Dávidra. Ugye az előbb néztük, hogy az olaj az a Szent Szellemet jelképezi, és itt olajjal kenték fel, és ez egy jelképe volt annak, hogy a Szent Szellem az rajta nyugodott, és Dánielen, tehát Dávidon ott volt a Szent Szellem. Oké, tehát ez volt a második, és aztán a harmadik alpont, hogy a szolgálata az korlátozott, vagyis a Szent Szellemnek a szolgálata az Ószövetségben korlátozott volt. Csak zsidókra és csak ideglenesen szólt a szolgálata. Tehát csak a zsidók felé szolgált, és csak ideglenes volt a szolgálata. Tehát nem úgy, mint most az Új Szövetségben, hogy amikor megtérsz, akkor ugye elpecsétel Efézus 13-14 szerint a Szent Szellem, és nem tudsz már, kiseprűzni se tudod magadból. Kiseprűzni. Ha akarod, tudod, megtérsz, hitben elmondod a megtérő imát, befogadod Jézus Krisztust megváltódnak, és aztán egy hét múlva meggondolod magad, és azt mondod, hogy Uram, én meggondoltam magam, mégse akarok a mennybe kerülni, a pokolba akarok jutni. És Isten azt mondja, hogy sajnálom, így jártál. nem visszacsinálható. Nem visszacsinálható. Tudod, a Vöröstenger az csak odafelé lehetett szétnyitni, visszafelé nem átjárható. Sorry, mondja Isten. Úgyhogy ez a különbség, hogy most jelen pillanatban mindenkire, tehát nem csak a zsidókra él a szolgálata, és nem csak ideiglenes a szolgálata, hanem állandó. Régebben az Ószövetségben meg csak a zsidók felé volt a szolgálata, és ideiglenes volt a szolgálata, vagyis, hogy nem állandóan volt rajtad a Szent Szellem. Isten elhívott valamire, és addig megkaptad a Szent Szellemet, és aztán utána lehet, hogy levette rólad a Szent Szellemet. Akikben benne volt a Szent Szellem, azokban benne volt, de volt, hogy csak, ezt olvashatjuk néhány helyen, hogy csak ideiglenesen szállt rá. Azt mondja, Nehémiás 9:20. És ezt a jó szellemedet adád nékik, hogy örökre oktatná, és mannádat nem vonád meg szájuktól, és vized alál nékik szomjúságukban. Itt a természetesen a zsidókról beszél. Bírák 13:25. És kezdi az Úr szelleme őt indítatni Dán táborában, Córá és Eshától között. Itt mind arról beszél, hogy a zsidókra és ideiglenesen szól. Azt mondja, hogy, és mondta, ez 16:20 szintén Bírák, és mondta, rajtad a filiszteusok és Sámson, mikor pedig az ő álmából felserkent mondá, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötéleket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott őtőle. Isten áldjon meg. Ez az ideiglenes voltát jelenti, ugye? Ott volt Sámson, hajában volt az ereje, és aztán megkopasztották, levágták a haját, és Sámson nem tudta, hogy a Szent Szellem az a hajával együtt van jelen, úgyhogy ha a hajától megfosztják, akkor a Szent Szellem elhagyja, és aztán kiment és próbálkozott, és azt láthatod, hogy hát elég kellemetlenül csalódott, és nem bírta, ugye fogságba került, megvakították, és eléggé gyalázatos véget ért, és hát ez is arról beszél, hogy óvakodjatok a nőktől, férfiak, óvakodjatok a nőktől, mert a nők családnak, igen. Oké, tehát gyakorlatilag itt arról szólt, hogy a szolgálata az korlátozott, tehát csak zsidókra, és csak ideiglenes volt a szolgálata. Ellentétben jelenkorral, ahol a szolgálat az folyamatos. Oké, aztán a Szent Szellem jelenléte Krisztus életében. Szűztől való születése, ugye Krisztus életében való jelenléte, Az egyik a szűztől való születése, Lukács 1:35, és felelvén az angyal mondanéki, a Szent Szellem szállt erre áld, és a magasságosnak ereje árnékoz meg téged, azért, ami születik a Szentnek, hivattatik Isten fiának. A Szent Szellem volt az, aki úgymond beárnyékolta Máriát, és a Szent Szellem által fogant, és így született meg az Isten ember. Aztán Jézus Krisztus földi szolgálatában is ott volt végig a Szent Szellem, be volt töltve, Lukács 4:1, Jézus pedig Szent Szellemmel telve visszatér a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába. Be volt töltve a Szent Szellemmel, aztán fel volt kenve, Lukács 4:18, az Úrnak szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Vá, micsoda hihetetlen gazdag vers. De minket most ebben az összefüggésben az érdekel elsősorban, hogy az Úrnak szelleme volt rajta, tehát fel volt kenve. Ugyanerről beszél Abcsel 10:38, a názáreti Jézust, mint kené fel az ő Isten szent szellemével és hatalommal, Tehát ott volt a Szent Szellem Jézusnak a földi szolgálatában, és be volt töltve általa, fel volt kenve általa, és a Szent Szellem által munkálkodott ez a C-pont, Ézsaiás 61.1. Az Úr Isten szelleme van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy szegényeknek örömöt mondjak, és ugyanez Máté 12.28. Ha pedig én Istennek szelleme által üzöm ki az ördögüket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Ugye az előbb beszéltünk a Szent Szellem káromlásáról, és beszéltünk arról, hogy Jézus az esetek túlnyomó többségében a Szent Szellem által vitte véghez a csodáit. És itt is erről beszélhetünk, hogy a Szellem által munkálkodott, a Szellem ott volt az életében, jelenlétében, és a szellem által munkálkodott Jézus Krisztus itt a földi ittléte alatt. Aztán ott volt a halálánál is, Zsidó 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Azt mondja, hogy az örökké való Szellem által áldozta fel magát. Tehát ott volt a halálában is, és evidens, teljesen világos és érthető, hogy ott van a feltámadásában is. Ugye Róma 1.4, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentsége szelleme szerint a halálból való feltámadása által a mi Urunk Jézus Krisztus felől, és Róma 8.11, de ha annak a szelleme lakik benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, melegeleveníti a ti halandó testeteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Tehát a szellem az jelen volt a halálában, a szellem jelen volt a feltámadásában, és gyakorlatilag a következő órán majd részletesen meg fogjuk nézni Szent Szellemnek a szolgálatát, hogy mi mindenben van még jelen, de most csak néhány dolog megemlítem, és aztán ígéretemhez híven korábban elmehetünk ma. Az új szövetségben a jelenléte, János 14.17, az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Ez már egy másfajta szolgálat, mint ami az új szövetségben volt. Ugye, ahogy az előbb említettem, volt, itt már nálatok marad. Ez azt jelenti, hogy nem távozik el tőletek, hogy ott marad benned. És ahogy az előbb mondottam volt, ki se tudod seprűzni, hogyha ki akarod kergetni magadból a Szent Szellemet, akkor sem tudod. Emlékezzetek, az óra elején beszéltünk a teljes kávéról, hogy a tej és a kávé, ugye ha összekeveredett, akkor utána már nem tudod szétválasztani még egyszer, hogy ez a tej, ez a kávé, és ugyanígy a Szent Szellem is összekeveredett a halott szellemünkkel, felelevenítette, és ezt már soha nem lehet kibogozni. Fel se lehet ismerni már gyakorlatilag egy élet, ketten egy élettek, ott a te halott szellemed, és Istennek a szelleme az egy élet. És ez az új, és ez az új teremtés, és erről beszél Jakab, hogy ami felülről Istentől született, hogy az nem tud vétkezni, aki Istentől született, és ez az új ember, mert ott van a Szent Szellem, a Szent Szellem nem tud vétkezni, a Szent Szellem benned él. Ez nem egy olyan szolgálat, mint az Ószövetségben volt, hogy csak egy bizonyos ideig volt rajtad, és csak egy bizonyos nációnak szólt, a zsidóknak szólt, hanem ez az egész világon minden egyes népnek szól, és ez egy csodálatos dolog, ez Istennek a szeretetéről beszél. Oké, 1 Korintus 3.16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Az Isten szelleme lakozik bennetek. Tudtátok ezt? Tudtátok ezt?
Igen.
Hogy Isten szelleme lakozik bennetek?
Igen.
Ezt annyira, annyira jó lenne ezt így beleírni a szívünkbe, és tényleg ezt igazándiból elfogadni, hogy Isten szelleme lakik bennünk. Ezt figyelmeztet arra, hogy milyen gondolataink legyenek, ugye, mert ő hall minden gondolatunkat, figyelmeztet arra, hogy milyen szavaink legyenek, figyelmeztet egy csomó mindenre, hogy mit tegyünk meg, és mit ne tegyünk meg, mert ott van benned Isten. Isten ott él benned, tudod? És hát ugye, ahogy itt olvastuk, hogy ne szomorítsátok meg Istennek a ma szellemét, ez akkor ez azért tud megtörténni, mert a szellem ott él bennünk, és lát, hall mindent, ami történik, amit gondolsz. De ez egy csodálatos dolog, hogy úgy tekinthetsz magadra, mint Isten szent templomára, akiben ott lakozik Isten, tudod. Ha a szent sátrat nézzük, akkor ugye ott volt a szentély, aztán ott volt mögötte a szentek szentje, és gyakorlatilag te vagy a szentek szentje. Azt minket jelképez a szentek szentje, mert ott lakott Isten, mi meg itt vagyunk, és bennünk lakozik Isten. És tudod, én reggelente, amikor így belenézek a tükörbe, akkor mindig elcsodálkozom ezen, hogy hát Uram, te a mindenségnek az Ura, igazán választottál volna magadnak valami szebb lakhelyet is, de hát tudod, gusztusa válogatja, ha ez neked jó, akkor én csak hálás vagyok érte. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy bennem lakozol, de ez tényleg egy csoda, hogy Isten úgy döntött, hogy bennünk vesz lakozást. És ugyanerről beszél 1 Korintus 6.19 is, ha vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok. Ez csak muszáj egy gondolat erejéig. Annak következtében, hogy Isten szelleme bennünk él, ugye el vagyunk pecsételve Istennek, és nem a magunké vagyunk. Nem a magunké vagyunk. 2 Korintus 5-ben azt olvashatod, hogy egy meghalt mindenkiért, és akik élnek, azért élnek, hogy ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük. És ez egy fontos figyelmeztetés a számunkra, hogy nem magunknak élünk, hanem annak, aki meghalt értünk, annak, aki bennünk lakozik. Mi Istennek a temploma vagyunk, ő bennünk lakozik. Megkivásárolt minket a rabszolgapiacon, felszabadított minket, és ezért nem a magunkéi vagyunk, hanem az övéi. És annyira jó így magadra tekinteni, hogy nem a sajátom vagyok, nem a saját vágyaimat követem, nem a saját elképzeléseimet követem, nem a saját életemet akarom élni, hanem Istené vagyok, az övé vagyok, ő megvásárolt drága véren, Jézus Krisztus drága vérén meglettem vásárolva, az övé vagyok, úgyhogy az ő életét akarom élni. Galácia 2.20, élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez egy csodálatos dolog, hogy így élhetem az életemet, hogy nem a saját életemet élem, hanem hagyom, hogy a Szent Szellem élje az életét bennem, és ez rajtam keresztül ez nyilvánvalóvá válik, és láthatóvá válik, és ez csodálatos. Oké, még egy gondolat van hátra, hogy kiben lakozik a Szent Szellem. Szerintetek kiben lakozik a Szent Szellem? Benned. Pásztor Borci azt mondja, hogy benned. Csak Pásztor Borciban lakozik a... Nem. Fúha. Botrány. Pásztor Borci azt állítja, hogy csak benne lakozik a Szent. Nem csak benne. Oké. Melyik... Kik a hívőknek melyik csoportjában lakozik a Szent Szellem? Akkor az újjászületettek melyik csoportjában lakozik a Szent Szellem? Mindenki, ez a lényeg, mindenkibe, ne hagyjátok magatokat csőbe húzni, mindenkibe, kivétel nélkül. Emlékeztek? Azzal kezdtük ezt a mai órát, hogy a Szent Szellemről nagyon sok téves elképzelés van, hogy ajándékokhoz kötik a jelenlétét, de ez hazugság, nem kiváltságosokban lakozik a Szent Szellem, hanem végül is ez nem igaz, mert kiváltságosokban lakozik, mert mi valamennyien kiváltságosok vagyunk, de a megtért hívőben, tehát az újjászületett hívőben tekintettel arra, vagy tekintet nélkül arra, hogy van-e ajándéka, vagy nincs ajándéka, látható-e az ajándéka, vagy nem látható, használja-e az ajándékát, vagy nem használja az ajándékát. Teljesen ettől függetlenül, ha megtértél, akkor ott van benned a Szent Szellem, el lettél pecsételve Szent Szellem által, soha, soha, soha senki nem tudja ezt belőled már kikergetni, kiszedni. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Néhány vers erről, hogy minden hívőben, János 7.37, itt szólítja fel Jézus a mindenkit, hogy bárki hozzájöhet. Azt mondja, hogy az ünnep utolsó nagy napján pedig föláll a Jézus, és kiállta, mondván, ha valaki szomjúzik, jöjjön én hozzám, és igyék. Nem azt mondta, hogy az A csoport jöhet, ha szomjas, őt szívesen látom, a B csoport nem jöhet, a C csoport szintén nem jöhet, feketék nem jöhetnek, sárgák jöhetnek, kékek jöhetnek, tudod? Nem, azt mondja, mindenki, mindenki, mindenki. Aki csak akar, aki szomjúzik, az hozzám jöhet, és ez olyan csodálatos dolog. Tehát nincsenek feketék, fehérek, hanem... jó... És aztán a következő azt mondja, Abcsel 11.16.17, megemlékezén pedig az Úrnak ama megoldásáról, amint mondá, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kisoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ugye itt Péter beszél arról, amikor Kornéliuszt megkeresztelte, itt magyarázkodik a többi apostol előtt, és azt mondja, hogy ti azonban a Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni, vagyis minden hívő, és pont itt Kornéliusz esete tanúság erre, hogy nem csak a zsidóknak, hanem mindenkinek, aki megtér, abba ott lakozik Isten Szent Szelleme. 1 Korintus 2.12, mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. És aztán 2 Korintus 5.5, aki pedig minket erre emlékeztetett az Isten, az, aki a szellem zálogát is adta minékünk. A szellem zálogát, ugye emlékeztek, amikor a jelképeket néztük, hogy a Szent Szellem, mint zálog szerepel. Ez egy olyan biztosíték, tudod, hogyha Pásztor Borci, én oda megyek Pásztor Borcihoz, és azt mondom, hogy adj nekem légy szíves 1 millió forintot kölcsön, és akkor azt mondja, hogy semmi akadálya, de ha ne adj Isten, elütne holnap egy, én bízom benned, de ha elütne holnap egy autó, hát akkor ugrik, és hát a gyerekeim nem tudnak mit enni, mit tud zálogba adni cserébe. És akkor azt mondom, hogy hát itt az autóm, az körülbelül 1 millió forintot ér, tessék, itt van, ez zálogba. Hát jó. Tudod, hát, hagyj járjak jól egy kicsit, na. És akkor zálog, ez a biztosíték arra, hogy vissza fogja kapni a pénzét, ez a biztosíték, és a Szent Szellem a biztosíték arra, hogy meg vagyunk váltva, a Szent Szellem biztosíték arra, hogy a mennybe fogunk kerülni, a Szent Szellem biztosíték arra, hogy nem kerülünk a pokolba, és ez egy ámulatos dolog, ez egy olyan erőteljes biztosíték, ez egy zálog, ezt nem lehet, tudod, nem lehet semmisé tenni, nem lehet megmásítani, hanem ez visszavonhatatlan, örökérvényű és végérvényes, ez egy csoda, és ez is azt bizonyítja, hogy a Szent Szellem minden hívőben ott lakozik. Meddig lakozik benne? Na, ez egy jó kérdés megint. Meddig lakozik a hívőben? Meddig lakozik benne? Hát, amíg el nem bukik, nem? Tehát, amíg el nem... Nem? Nem, én azt hittem. Azt hittem. Hát, amíg el nem bukik, nem? És akkor elveszíted a Szent Szellemet. Ki tiltakozik még? Helyes, a tiltak... Helyes. A tiltak... Oké, a tiltakozásnak helyt adunk. Helyt adunk. Ez egy tévtanítás, ez egy ocsmány, hazug tévtanítás, hogy a Szent Szellemet valaha is elveszítheted, nem veszítheted el, benned fog élni. Azt mondja Róma 8:9, de ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Úgyhogy újjászületés után egész életében függetlenül az elkövetett bűnöktől benne marad a Szent Szellem. Bennünk marad a Szent Szellem, bocsánatot kérek, inkább így fogalmaznék. Bennünk marad a Szent Szellem. És hát igazándiból sokat nem tudtunk spórolni, csak 5 percet ezen az órán, de hát az is több, mint a semmi. Drága Úrunk, köszönjük neked ezt az órát, köszönjük, hogy tanítottál minket, köszönjük, Urunk, a jelenlétedet, köszönjük, Uram, a Szent Szellemedet, köszönjük, hogy elpecsételtél a Szent Szellemeddel, köszönjük, hogy a Szellemed záloga annak, hogy meg vagyunk váltva, köszönjük, Urunk, hogy a Szellemed bennünk él, és köszönjük, hogy ezt soha-soha senki és semmi nem tudja belőlünk kiszedni, kizavarni, kikergetni, Uram. Köszönjük, hogy még a mi bűneink sem tudják elkergetni, és csak hálásak vagyunk, és Urunk, csak kérünk téged, hogy áld meg az est hátra lévő részét, áld meg azokat, akik még tovább tanulnak, Uram, a diákokat és a tanárokat, és akik meg mennek haza, azokra vigyázz az utakon, vigyél mindnyájunkat haza épségben, egészségben, Urunk, és áld meg az esténk hátra lévő részét, a te drága szent nevedben, Jézus. Amen. Amen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket.